Hát én leginkább túlszófelügyelőként ismerem, de szerintem elég sokan vagyunk ezzel, Peter Sellerst, akinek egyébként Richard Henry Sellers az eredeti neve. 100 éve született pontosan, majdnem pontosan ezen a napon, tegnap, vagyis szeptember 8-án, 1925-ben.
És ez az évforduló írta fölül Blaha Lujzát. De itt van velünk Katona Csaba, aki majd elmondja, hogy miért. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és hát valóban az, hogy pont 100 évvel és egy nappal a születése után tudunk megemlékezni Peter Sellersről, született Richard Henry Sellersről, az azt gondolom, hogy indokoltá tette, hogy őt helyezzük előtérbe, a nemzet csalogánya esetében úgy is fogunk találni majd valami olyan évfordulót, aminek okán megemlékezhetünk róla, de hát természetesen az is mellette szólt, amire ti már itt utaltatok, hogy szerintem nemzedékek hosszú sora tudja elmondani, hogy Clouseau felügyelő, amikor éppen azt mondja, hogy beugrom a Meudancy-be, vagy maga mazsom.
A mazsom a mai napig szerintem. Talán az, ami a legtöbb.
Az nagyon, igen. Meg a Meudancy,
igen. Sok ilyet tudnánk sorolni, ugye egy zseniális magyar hangjai voltak, Gábölgyi János, Márkus László, Szombati Gyula, tehát azért ne felejtsük el a magyar szinkron hatását se. De itt rögtön az elején leszögezni, hogy Peter Sellers egyébek mellett arról volt nevezetes a féktelen komédiázó kedve mellett, hogy elképesztően jól tudott utánozni hangot és alakot változtatni. Tehát a színészi játékának az egyik legnagyobb jellegzetessége volt, és ezt nagyon sok filmben alakította, hogy egy filmen belül 2-3-4-5-6 karaktert ő maga játszott, és nagyon sokszor volt olyan műsor is, ahol azt, hogy jól emlékszem, talán 10 vagy 11 hangot kölcsönzött, és többnyire önmagával beszélgetett. És mindezt úgy, hogy nem lehetne felismerni, hogy egyetlen emberről beszélünk.
Aha. Az óriási.
Hát ez zsenialitás kategória.
Igen, igen.
Ez abszolút mértékig, és ő élet is ezzel a lehetőséggel. Itt rögtön megemlíteném az egyik legismertebb filmjét, a Rózsaszín Párduc mellett, a Dr. Strangelove-ot. A Dr. Strangelove egy volt náci orvos, aki, vagy tudós, aki már az Egyesült Államokat szolgálja. Hát ezt nagyon sokféle módon jelenítette meg itt, tehát ugye Dr. Strangelove eredeti neve Dr. Merk Würdig Liebe, csak aztán nem igrál az Egyesült Államokba, de nem tudja a múltját leküzdeni, és van, hogy ösztönből Mein Führernek szólítja az amerikai elnököt. Tehát ilyen kipolások vannak benne, és ilyenkor emellé csinál ösztönösen egy náci karlendítés, hogy meg is harapja a kezét, hogy megpróbálja magát megfékezni. És hát ez egy dolog, hogy Dr. Strangelove így szólítja az elnököt. De az a helyzet, hogy ő játszott ezen kívül Lionel Menzék ezredest, és ő játszott az amerikai elnök szerepét is. Ez csak egy példa.
Nagyon jó. Igen.
És hogy egyébként ez a film, egyik Stanley Kubrick egyik filméről beszélünk, tele van rengeteg szójátékkal, tehát van benne egy Jack D. Ripper nevű tábornok, ami egyértelműen hasfelmetsző Jackre utal, ugye Jack the Ripper.
Igen, Jack the Ripper.
Vagy például a egy derék ezredes, akinek pedig az a neve, hogy Guano, Bad Guano. Végképp nem ragozom tovább. Mindent fordul csak ebben a filmben, de ez most részletkérdés. Talán még egy apróság, a filmben megjelenik egy Playboy szám, ez meg azért érdekes, mert az első férfi, aki Playboy címlapon szerepelt, az Peter Sellers volt, na nem egyedül természetesen. De azért mégis ő volt az első, akinek megadatott, hogy a Playboy címlapján domborítson, nyilván hölgyekkel övezve, de mindazonáltal ne felejtsük el, hogy ezt mégsem férfiaknak találták ki. Becsüljük meg ezt a dolgot, hogy ez megtörtént. Na, mit kell róla tudni? Hát a következő a helyzet, hogy ez a elképesztő tehetségű komédiás, akinek a tehetségét senki és semmi nem vitatta el, ez igazából egy tépelődő, utat kereső ember volt, és hát egy tragikus életutat fogunk látni, ha megnézzük. Ugye sokszor találkozunk ilyennel, amikor valaki a humor nagy ágyúja, az a magánéletben viszont korán sem olyan vittes vagy elégedett, vagy szórakoztató életet él.
De olyannyira, hogy már ez ilyen ökölszabályszerű, vagy ilyen törvényszerűségre lehet.
Mintha ez lenne a gyakori.
Abszolút, igen.
Nem akarom ezt túl pszichologizálni, de nagyon sokszor úgy tűnik, hogy ez egyfajta menekülő útvonal, vagy egy ilyen pótcselekvés, vagy nem tudom mi. Itt volt olyan kritikus, aki azt mondta, hogy Sellers azért is szeretett rendkívül módon játszani és komédiázni, és ez nagyon erős kritika lesz, amit idézek, hogy nem is volt neki igazi személyisége a szerepein kívül. Ez nyilván nem igaz egyébként, de értem, hogy mire akart utalni. Uh-huh. Ezt mondta. A magánéletéről annyit, hogy összesen 4 házassága volt. 4. és nem adatott neki hosszú élet, hát ugye itt említettük, hogy 1925. szeptember 8-án született, sajnos 1980. július 24-én már halott volt, 45 év. 45 év alatt 4 házasság, számos viszony, 3 gyermeke született, velük is ambivalens volt a kapcsolata, állítólag egy forgatáson túl közel kerül Sophia Lorenhez, mai napig vitatják, hogy volt-e valami fizikai síkon kibontakozó része ennek, vagy csak egy vonzalom, és állítólag Sellers megkérdezte a gyerekeit, hogy viszontlátok hozzá, elköltöznék anyutól. Nyilván nem így működik egy normális helyzetben.
Nem vagyok jó matekban, nem 55?
De 55, igen, én is akartam olyan mondani.
55,
25 és 80 között, igen.
55, mennyit a bölcsétek matekizált váról.
Jó, de akkor is fiatalom.
Akkor is nem a fiatal, persze.
Aztán például ilyen történetet jegyeztek fel róla, hogy a fiát meg a lányát megkérdezte, hogy kit szerettek jobban, engem vagy anyát. A lánya azt felelt, hogy mindkettőtöket, a fia nem volt diplomatikus, azt mondta, hogy anyát, erre fogta magát és elment a gyerekeitől. Ah. Mert voltak ilyen, mondjuk úgy, hogy a személyiségének diszonáns jellemvonásai. De kezdjük az elején, ugye Portsmouthban született, Portsmouth egyik külvárosában látta meg a napvilágot, és varieté színészek voltak a szülei, 2 hetesen már színpadon volt. Ez nem az ő döntése volt, hanem mellékszereplőként megjelent a színpadon. Tehát viszonylag korán determinálva lett az ő élete ilyen tekintetben. Amit nagyon fontos még vele kapcsolatban megemlíteni, hogy egy alapvetően félénk és visszahúzódó fiatalember volt, akiről mindenki azt jegyezte föl, aki közelebbről ismert, hogy rendkívül domináns személyiség volt az életében az édesanyja. Ezt talán a kapcsolatainak a nehézségei is, nem azt mondom, hogy determinálta, de hatott rá. Hát ezt nyilván nem lehet figyelmen kívül hagyni. Na most van még egy nagyon sajátos vetülete az életének, amire többen fölhívták a figyelmet. Édesapja protestáns volt, édesanyja viszont zsidó volt, és ehhez képest egy római katolikus iskolába járt, és így szembesült azzal, hogy ő zsidónak tekintik az édesanyja révén. És hogy itt azt a nehézséget kellett megtapasztalni, hogy őt kívülállónak tekintik egy olyan közegben, amit ő meg a sajátjának érzett. És megint csak volt olyan kritikus, aki azt mondta, hogy igazából a legnagyobb hajtóerő Sellers színészetében az volt, hogy minden létező eszközzel az antiszemitizmus ellen lépjen föl. Nyilván ebben van túlzás. De láthatjuk, hogy mennyire összetett és bonyolult egy személyiség, hogyha megpróbálunk a állandó vigyora mögé nézni. Egyébként pedig több hangszeren játszott, mondok 2, kiváló dobos volt, ez az egyik, ami nagyon fontos az ő zenei életében, imádta a jazzt, ezt hozzá kell tenni, és az igazi meglepetés az, hogy játszott ukulelén. Ez egy ritkább történet, ugye? Akármi is. Nézzük a dolgot. De egyébként az iskolai dolgaira talán visszatérve talán csak egy dolog, hogy rendkívüli módon igyekezett kompenzálni az ő kirekesztettségét, és nagy elégtétel volt számára, amikor egy tanár azt találta mondani, hogy a zsidó fiú jobban tudja a katekizmus, mint ti. De azért ebben is benne volt, hogy a zsidó fiú, ugye? Tehát nem az, hogy Peter jobban tudja. A Peter névről még annyit, hogy itt említettük, hogy Richard Henry néven született. Na most a Peter a bátyja volt, aki meghalt, és a domináns anyuka nem volt hajlandó Richard Henrynek szólítani, hanem csak Peternek. Tehát a halott bátyja nevét kapta meg, és ezt használta művész névként. Ezen is érdemes egy picit elgondolkodni. Hogy ki mit hoz magával, hogy vajon úgy élte el meg, hogy ő csak egy pótlék. Nem állítom, mert nem állíthatom, csak felteszem kérdésként. Hogy esetleg ez is benne volt. Na, de azért beszéljünk a művészetéről is, a magánélete meg mindenjében mellett. Tegyük rögtön azt, hogy alkoholizmusra és drog problémákkal is küzdött. Összeveszett Orson Welles-szel egy forgatáson, nagyon nehéz természetű ember volt. Ez állítólag úgy történt, hogy valaki, vagy egy hölgy azt találta mondani, hogy Orson Welles jól néz ki, ez nem módon idegesítette Peter Sellerst, és innentől kezdve haragudott rá. Más legendák.
De hogy Orson Welles sem volt ez a nagyon simulékony figura, ha jól emlékszem.
Igen.
Hát nagyon nem, ugye azért két kakas a szemétdombon ritkán fér, igen, meg ezt tegyük hozzá. Van egy olyan verzió, hogy mondott neki egy viccet, és Welles nem nevetett. Na most, ugye nyilván ezt nem fogjuk tudni kibogozni, de itt emögött azt húzod meg, amit hozzasz meg, hogy ti is mondtatok, hogy Orson Welles se volt egy egyszerű ember, és nem véletlenül terjedt el róluk ilyen sztori, mert valahogy nem jöttek ki. De azért ejtsünk szót a sikeres szerepeiről is. Például kevésbé ismert, hogy szerepelt Kubrick Lolitájában. Persze nem ő volt a főszereplő, de nem biztos, hogy a Lolita című film jutna eszünkbe elsőre Peter Sellersről, hanem nyilván a Rózsaszín Párduc, tehát ez adja magát. Na most a Rózsaszín Párducot illetően állítólag egy másik zsenit, Peter Ustinovot akartak fölkérni a főszerepre. De aztán ez valamiért kútba esett, és akkor így történt, hogy Sellers állt be, és hát aztán számos Rózsaszín Párduc filmben játszott. Megint csak volt olyan filmkritikus, aki azt találta írni róla, hogy a Sellers legnagyobb zsenie az abban állt, hogy tökéletesen, hitelesen tudott eljátszani olyan embereket, akik végtelenül nevetségesek, de ezt egyedül ők maguk nem veszik észre. És gondoljunk húzó felügyelőre, aki valószínűleg teljesen hozza ezt a kategóriát, és most ugye, hogy csináltak a csupasz pisztolynak egy folytatást, ami vitatott sikerű, most nem is akarok ennek a részletébe belemenni, de az a rendőr, aki mindig mindent rosszul mér föl, kétbalkezes, mindig rossz döntés hoz, de valahogy mégis sikerrel jár, én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ez valahol visszaköszön Frank Drebin karakterében is, csak jelentősen amerikanizálva.
Ja, tényleg, igen.
Ugyanezt hozza, hogy igen. Egyszer nem tud nem hibázni, de valahogy az mindig bejön. Ez csak az én egyéni meglátásom. De nyilván a Rúra Színpárdusz kapcsán ő maga szintén nyilatkozott, hogy mit jelent számára ez a film, és a következőt mondta: nagy méltósággal fogom játszani Clouseau-t, mert a világ egyik legjobb detektívének tartja magát. Még akkor is, ha rosszul sül el, ezt a tudatot kell megőriznie. Az eredeti forgatókönyv szerint egy komplett idióta, szerintem egy megbocsátható hiúság emberibbé tenni, de valahogy meghatóvá tenni. Valószínűleg valamilyen szinten tudott azonosulni ezzel a figurával. És hát még egy filmet megemlítenék még mindenképp vele kapcsolatban. Dr. Strangelove-ról már beszéltünk, ez pedig a Casino Royale. Uh-huh. A Casino Royale az természetesen nem az a Bond film, amit nem olyan régen leforgattak, ugye a legújabb James Bonddal, hanem 1967-ben már kémfilm paródiaként készítették ezt el, ami azért érdekes, mert a Fleming-féle James Bond regények közül az első a Casino Royale, hát ehhez képest a filmszériában ugye nagyon-nagyon későn jelenik meg. Holott ez a film az, ami azt a Bond karaktert, amit nagyon hitelesen alakított aztán Sean Connery, ezt a kemény, könyörtelen figurát, ez megteremti. A Vesper Lindell való sikertelen szerelme, a csalódása. Na most ehhez mértem viszont a következő a helyzet, hogy a Casino Royale-ból kémfilmet meg már korábban csináltak. És ebben David Niven játszotta az eredeti Bondot, az a David Niven, aki szintén szerepelt vele ugye a Rózsaszínpárdus sorozatban. És ehhez még azt is hozzátesszük, hogy ebben a filmben milyen színészek bukkantak föl, akkor csak egy pár nevet említenék meg. Például a kukáért itt van Orson Welles, Le Chiffre szerepébe. Gondoltunk volna rá így elsőre?
Hát nem.
Ragozzuk tovább. Ki játsza Vesper Lindet? Ursula Andress, aki a Dr. No-ban ugye szintén ott volt. Tehát így nagyon-nagyon visszacsatol a James Bond filmekre. Szerepel benne Woody Allen. Tehát egy egészen parádi szereposztás, és fiatal francia lőgyosként még Jean-Paul Belmondóval is találkozhat.
Oh, az igen.
Itt egy olyan sztárparádi, és hát amit pedig poénra kijegyeztek ebben a filmben, azt mindenképp érdemes megemlíteni, hogy van egy női főszereplője ennek a filmnek, akinek az a neve, hogy Mata Bond, mert kiderült, hogy James Bondnak Mata Harival való kapcsolatában is lehetett egy lánya.
Remek.
Hát ez egy végtelen paródiázás volt ez a film. A következő a helyzet, hogy ha megpróbáljuk ezeket ma megnézni, hát nyilván a humorának egy része az ma már kicsit talán elavultnak tűnik.
Igen, nem állnak, ülnek.
Igen, de ez semmit nem von le ennek a nagyszerű színésznek a zsenialitásából, akinek tényleg a tartalom komédiázás mellett a nagyon erős, utánzó és átalakuló képesség volt az erőssége, de hogy emögött mire illett, azt gondolom, hogy most csak felvillantani tudtuk, hogy a magánéletének a kérdései, az identitás problémái, amit ugye én maga sem tudott feldolgozni, nem véletlenül említettem a drog meg a alkohol problémáját, és valószínűleg ez is okozta azt, hogy viszonylag korán távozott közülünk. Tehát azt gondolom, hogy 100 év elteltével mindenképp érdemes felidézni az emlékét, mert lehet, hogy a ízlés változik, a filmmel kapcsolatos nézeténk változnak, de a zseni a zseni, és hát nem véletlenül idéztük a Mozsomot meg a Mődanszét, mert az viszont maradandó.
Így van, abszolút. Oké, nagyon köszönjük, Csaba. A lenne jövő januári adásmenetünk 20-ai, be is írhatnánk akár Blaha Lujzát, akkor lesz a halálának 100. évfordulója, úgyhogy január 20-án akkor.
Történész meg így az ilyesmi.
Jó, akkor a művésznőről. Nagyon szépen köszönjük.
Én is köszönöm, hogy előjáról csak egy gondolat, hogy mit írt Ján Kábeli csehegedűsről és Blaha Lujzáról Karinthy Frigyes, hogy mi a különbség köztük. Blaha Lujza a nemzet csalogánya, és a Ján Kábeli pedig a nemzet cselegénye.
Jó, ez nagyon jó volt, köszi. Köszi, szia.
Sziasztok, minden jó.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk.